Urunk Jézus Krisztus, hálás szívvel köszönjük meg, hogy most itt lehetünk a Te szent színed előtt. Áldunk és dicsőítünk Téged azért, hogy eljöttél ebbe a világba, azért, hogy megkeresd és megtartsd azt, ami elveszett. Köszönjük, Urunk, azt, hogy meghallhattuk a Te hívásodat. Áldunk és dicsőítünk azért, hogy Te most is keresed és hívod azokat, akik még nem tartoznak hozzád. Köszönjük azt, hogy Te hűséges vagy. Bocsáss meg minden hűtlenségünket, minden olyan cselekedetünket, amikor nem a Te dicsőségedet szolgáltuk. Kérünk Téged, hogy most légy itt közöttünk, áld meg ezt az alkalmat. Egyedül Téged szeretnénk most dicsőíteni, hiszen olyan nagy tetteket hajtottál végre mi életünkben. Kérünk, add, hogy ez ne csak egy hitető beszéd, hanem egy igaz, Téged dicsőítő bizonyságtétel legyen. Amen. Először én mondanék a saját életemről, és aztán majd utána Adrián fog. Ma este tulajdonképpen nem is magamról szeretnék beszélni, hanem azt szeretném elmondani, hogy Isten milyen nagy dolgokat cselekedett az életemben, hogy gondviselő kegyelméből megismerhettem őt, és ez megváltoztatta az életemet, gondolkodásomat és cselekedeteimet is. Két igét szeretnék most elmondani, amit majd a későbbiekben megpróbálom elmondani, hogy mi a számomra a logikai kapcsolat a kettő között. Az egyik a Máté 16:26, azt hiszem nagyon közismert Jézusnak ez a kérdése, hogy mert mit használ az embernek, az egész világot megnyeri lelkében, viszont kárval. Amikor még nem ismertem Istent, hitetlenül jártam, akkor természetesen ezt a kérdést hiába mondta az Úr Jézus felém, nem hallottam meg. Így aztán, amikor az életem fordulópontjain bármiben is döntenem kellett, hát a saját fejem után, vagy mások tanácsára hagyatkozva döntöttem, és bizony, hát most, hogy visszatekintek, sokszor előfordult, hogy rossz döntéseket hoztam, zsákutcába kerültem, vagy bármi nehézségbe. Ma már azonban, hogy megismertem az Úristen gondviselő kegyelmét, ez az ige számomra egy mérce lett. És bármilyen döntést is kell hoznak, mindig ott hallom ezt a szelíd hal kérdését, hogy mit használ az embernek. És ilyenkor felteszem magamba a kérdést, hogy megéri ez, nem éri meg, Isten szerint való szívesen fogadná ezt, vagy nem. A másik ige pedig egy hálaadás a 103-as Zsoltárból, a második verse, az, hogy áldjad lelkem az Urat, és ne felejtsd el, mennyi jót tett veled. Most, hogy itt gondolkoztam a két logikai kapcsolatán az én életemben, hát ezt szeretném elmondani, hogy ez úgy tartozik össze számomra, hogy nekünk van egy kis vállalkozásunk, hát itt délelőtt csak úgy érintőlegesen mondtam, ami rengeteg örömmel is jár, de rengeteg fáradtsággal is. Hát a mai gazdasági helyzet azt hiszem közismert, a mai magyar viszonyok, nem is részletezném, de annyit azért elmondok, hogy ugye minket is sokszor megkeresnek olyan megbízók, akik nem mindig az egyenes utat szeretnék, hogy válasszuk, akár ugye előfordul, hát most nem akar részt, de előfordul az, hogy ugye tervezési díjaknál is egy kicsit tegyünk rá többet, és akkor megbízó is jól jár. Hát ilyenkor mindig felmerül bennem, hogy hát a világot megnyerhetjük ezzel, gazdagságra tehetünk szert, jobb módunk lesz, de megéri ez vajon. És megmondom őszintén, hogy ezeket a munkákat én mindig is visszautasítom, mert ez számomra nem az Isten útja. Ugyanakkor viszont, hogyha most a világi fejjel gondolkozunk, ez azt jelenteni, hát akkor végül is nekem soha nem lesz munkám, hát miből fogok megélni, hát a családot el kell tartani. És itt kapcsolódik a második ige, hogy áldjad lelkem az Urat, mert pont az ilyen nehézségek után tudjuk megtapasztalni azt, hogy milyen kegyelmes az Isten, hogy mégis ad munkát, és sokszor becsületes megbízóktól kapjuk, akik nem ilyen gondolatos szándékokkal állnak elő, és akkor megtapasztaljuk azt, hogy nem rajtunk múlik ez, hanem egyedül az Istennek a kegyelme az, hogy munkát ad, el tudjuk végezni, meg tudjuk csinálni, és megkapjuk a pénzt, még ha az ember úgy szerényebben is, de meg tud élni belőle. És gyakorlatilag számomra itt kapcsolódik össze ez a két ige, hogy lemondok valamiről, de ugyanakkor másik oldalt annyi örömet tapasztalok meg, hogy az Isten mégis velünk van, és kegyelmes hozzánk, és gondoskodik arról, hogy ne veszünk el. Hát gyakorlatilag ez csak egy kis bevezető volt, és most az én életem történetére szeretnék rátérni, hogy tényleg hogyan tapasztaltam meg Isten kegyelmét. Hát annyit mondanék előjáróba, én Szegeden születtem, szüleimmel, két testvéremmel ott éltünk egészen addig, amíg leérettségiztem. Hát az édesanyám az katolikus hitű volt, vagy hát most is élnék, az édesapám pedig református, engem katolikusnak kereszteltek. Én templomban nem jártunk, én az Istenről sajnos nem tudtam semmit. Soha nem voltam kétségbe létezését, de nem volt vele kapcsolatom, és Bibliám nem volt. Gyakorlatilag így telt a gyermekkorom. Aztán elköltöztünk Budapestre, itt a Műszaki Egyetemre kerültem, ott az építőmérnöki karon végeztem, és ott ismertem meg Adrient is, aki aztán ugye a feleségem lett. És aztán kicsit nem akarok ezzel senkit útatni, csak azért mondtam neked el, hogy hozzátartozik ez is az egész bizonságtételhez. Aztán ugye születtek a gyermekeink, Zolti, aztán Edith, aztán hát még utána 8 évre rá Ádám. És amikor elvégeztem az egyetemet, hát nagy ambíciókkal indul el. Hát minden fiatal ugye szeretne gyönyörű munkákat, nagy feladatokban részt venni, anyagilag is szeretne gyarapodni. Még annyit elmondanék, hogy hát az idősebb vagy a kortársaimnak nem kell magyaráznom, hogy az a 60-as, 70-es, 80-as évek ilyenek voltak, csak a fiatalok kedvéért mondom azt el, hogy hát ugye kevés szocialista diktatúra volt az az idő. Én bevallom őszintén, hogy irtóztam ettől a rendszertől, az egész erőszakos beállítottságától, és nem tudtam azonosulni vele. Így aztán, amikor ugye elvégeztem az egyetem és bekerültem egy munkahelyre, akkor bár politikailag soha nem voltam hangadó, de észrevették rajtam, hogy én nem a rendszernek a híve vagyok. Így én is hamar észrevettem azt, hogy így nem fogok előre jutni ebben a közegben. Nagyon sokat zúgolódtam, elégedetlenkedtem, mert végül is szakmailag szépen fejlődtem, és szép munkába is részt vettem, de ugyanakkor éreztem, hogy állandó hátratételben vagyok, és nem találtam a kiutat. Rengeteget gondolkoztam, hogy mit lehetne tenni, amikor arra a meggondolásra jutottam, hogy hát itt Magyarországon egyszerűen nem lehet tovább folytatni ezt a munkát, ezt az életet, külföldre kell menni. Ma már ezt azt hiszem a fiatalok előtt ismeretlen és szinte nevetségesen hangzik, de hát abban az időben ugye a rendszer korlátozta az embernek a szabadság jogait, nem csak a vallásit, de hát ugyanúgy az utazásit is. Tehát aki mondja, mi diszidált, mert akkor ezt a szót mondom, a fiatalok nem is tudják, hogy mit jelent. Hát az egy komoly bűn volt, azt egyrészt távolítéve meghurcolták, elítélték, illetve megfosztották a vagyonától, az itt maradt családját azt üldözték, és itt van. Tehát ez egy komoly probléma volt. Ma már ilyen szempontból jóval könnyebb a helyzet, mert fogom magam, egyik nap felülök a repülőre, elmegyek Ausztráliába, másnap elmegyek haza, vagy bárhova, de akkor ez elképzelhetetlen volt. És állandóan csak ez a gondolat foglalkoztatott, hogy itt nem lehet megélni, el kell menni innen. Sokat tervezgettem ezt, míg végül is eljutottam arra, hogy igen, el kell menni, és hát nem találom szerűen bőgtem a térképre, hogy akkor most itt kössünk ki, hanem úgy gondoltam, hogy Kanada lenne az a alkalmas hely, ahova elmegyünk, tekintve, hogy az ennek a bátyja az a 60-as években oda költözött ki, hát ő is diszidált akkor, és hát ezt a példát szerettük volna mi is. Vagy legalábbis én inkább egyes szemében mondom ezt. Én is. Tehát mégis Kanada mellett döntöttünk, hogy oda mennék, mert azért az megkönnyítette volna a mi helyzetünket, ugye mégis nem vadidegenként megyünk oda, hát van egy ismerős, egy családtag, aki eleinte az a kutyainkat egyengeti. Hát elkezdtük az előkészületeket, percre pontosan kidolgoztuk a terveket, azt is tudtuk, hogy ha oda kikerülünk, akkor ott nem maradhatunk, tehát azt mondjuk, hogy kérünk menedékjogot, akkor ott nem lehet maradni, át kell menni az Egyesült Államokba, és ad ennek a nővére, az Egyesült Államokban lakik, tehát kértünk tőle egy ilyen befogadó nyilatkozatot, hogy akkor, ha ez így történik, hogy átmegyünk Kanadából, Egyesült Államokban ott tartózkodunk, amíg megkapjuk a letelepedési engedélyt. Gyakorlatilag teljesen készen állt minden terv, meg volt már a kanadai vízum is. Akkor a Zolti 2 éves, hát nem 4 éves volt, az Edith volt 2 éves. És utolsó lépést kellett volna csak megtenni, gyakorlatilag megvenni a repülőjegyet, és felülni a repülőre. És egyszerűen nem értem a mai napig, valami olyan erő fogott vissza, olyan elkeseredés lett túl rá rajtam, hogy azt mondtam, hogy ezt a lépést nem tudom megtenni. Úgy éreztem, hogy itt hagyom a hazámat, tehát végülis a hazámat szeretem, itt élünk, és azt, hogy azt a rendszert nem szerettem, az egy más dolog, de féltem a gyermekeim is, hát gyökértelenek lesznek, mit csinálunk ott itt, és annyira elkeseredtem, hogy egyszerűen bármennyire szégyeltem, de azt mondta, hogy én nem tudok elmenni innen. És tulajdonképpen akkor még nem tudtam, de most már mondhatom, hogy végülis Isten szólt közbe. Biztos vagyok benne, hogy ő állított meg ebben, azt mondta, hogy neked nem ott van a helyed, hanem igenis más dolgokat gondoltam ki veled, más kell cselekedned. Itt említhetném megint csak ezt az igét, hogy mert mit használ az embernek. Hát végül is, hogy mi történt volna velünk, ott nem tudom. Valószínű, anyagilag jobb helyzetbe kerültünk volna, végül is mind a ketten jó szakemberek vagyunk, és jó szeretünk dolgozni, de mégis úgy érzem, hogy a gyermekeim meg a mi hitünk nem lett volna helyén. Ott nem hiszem, tehát ez csak feltételezés, de nem vagyok benne biztos, hogy az Istent megtaláltam volna akkor. Hát mondom, nagyon szégyeltem ezt az esetet, sokáig nem is beszéltünk róla, de még mindig foglalkoztatott engem ez a kérdés, mit kéne csinálni. Aztán kigondoltam egy olyat, hogy végül is hát itt van Európa, és nem diszidálni kéne, hát legálisan hogy lehet elmenni. A nagynéném az Olaszországban lakott, hát most is ott lakik, még Rómában, és egy ilyen, a férje olasz, és egy ilyen panziója van, felkerestem őt egy téli szünidőbe, amikor éppen nem dolgoztam, kimentem hozzá egy pár napra, és akkor megkérdeztem, hogy hát mit szólna hozzá. Nem, tehát teljesen legálisan szerettem volna, mert ez már egy olyan út volt, mit szólna hozzá, hogyha kimennénk hozzá dolgozni. Mégis azt mondta, hogy örülne neki, mert úgyis most ők eladják azt a római, egy ilyen panzió volt, a római panziót eladják, és aztán elköltöznek hegyekben, nagyon szép környezetbe, ott vesznek egy újat, hát úgyis most az új beindításához kellene segéderő, hát végül is hát rokonok vagyunk, hát segít. Hát nagyon örültünk neki, és el is intéztük a munkahelyen, és egy év fizetés nélkül itt vettem ki, megmondtam a munkahelyen egyébként, hogy hát azért veszem ki a fizetés nélkül szabadságot, mert gyakorlatilag szeretnénk kimenni dolgozni, el is mondtam azt, hogy panzióban, mindannak ellene, hogy ugye föladva a mérnöki szakmát, nem támasztottak különösebb követ, vagy ellenségeskedést, tehát ugye be kellett menjek akkor a VM-be is kihallgatásra, bár ez már 89-ben volt, akkor már egy kicsit lazultak az ilyen jellegű szigor, de mégis azért behívtak a Szalai utcába, emlékszem, elbeszélgettek velem. És aztán összepakoltunk is a 2 gyerekkel, mert akkor még Ádám nem élt, akkor szépen elutaztunk Rómába. Akkor történt az, hogy ők átköltöztek a másik helyre, nagyon szép tényleg hegyvidéki panzióba, és ott el is kezdtünk dolgozni. Aztán szövegettük az álmunkat, hogy végül is, még annyit nem mondtam, hogy tanultunk olaszul is, tehát itt kihasználtuk az időt. Én annak idején gimnáziumban tanultam valamelyest olaszul, beiratkoztunk tanfolyamra, felfrissítettük a tanulmányokat, az én tanulmányomat, addig ennek külön beiratkozott és tanult olaszul. És akkor mondom, akkor kint voltunk, el is kezdtünk ott dolgozni a panzióba, végül is nem várt tervünkre ez a fizikai munka. Viszont a kapcsolatunk a nagynénémmel megromlott, és hogy miért nem, hát az utólag kiderült, hogy gyakorlatilag azért, mert az emberi oldala azért romlott meg, mert a férje jobban szerette volna, hogyha az ő rokonságába kerülnek oda a panzióba az alkalmazottak. De végül is itt is szembesülnöm kellett most utólag, hogy itt is Isten szólt bele az életünkbe, és erre is nemet mondott. Így aztán szégyen ide, szégyen oda, két hónap múlva összepakoltunk és hazajöttünk Budapestre. És ez is szégyen ide vagy szégyen oda, de jelentkeztem újra a munkáján, hogy hát egy kicsit rövidebb lett a fizetés nélküli szabadság, úgyhogy kérem, hogy vegyenek vissza, de visszavettek végül, és nem volt ezzel gond. Aztán jöttek a 90-es évek, amikor ugye elég felbojdult a magyar rendszer, és nagyon sok vállalatot privatizáltak, ugye eladták, a szociálista vállalatot eladták. Így aztán az én cégem is ebbe a helyzetbe került, és a mi osztályunkat megszüntették. Pedig nagyon szerettem ott dolgozni, de mégis megszüntették. Kerestem állást, és akkoriban még azért nem volt olyan nehéz más munkáját találni, hát találtam egy másik céget, ahol elmentem. Közben ez érdekes úgy történt, hogy engem elbocsájtottak, mit tudom én, október 28-7-én született Ádám, engem egy november 5-én, 6-án elbocsájtottak. Hát nem volt egy kellemes érzés ez az egész, de hát el kellett viseljük. Tehát jöttek azért örömök és nehézségek is az életünkben. Aztán elhelyezkedtem ezen a munkahelyen, és akkor egy olyan vágyam támadt, hogy milyen jó lenne, ha egy ilyen magáncéget alakítanánk. De hát ez teljesen kilátástalan volt akkor. Hát nekem nem voltak anyagi fedezetem, hát egy vállalkozáshoz tőkét kell minimum beinvestálni, akkor referencia munkák, kapcsolatok, stb. Semmi nem volt. És akkor egy olyan munkahelyen dolgoztam, amelyik a Kecskeméti utcában van, és amikor mentem a munkahelyre, néha bementem a Ferenciek terén a templomba, csak úgy a saját szavaimmal, mondom, én Isten még akkor nem ismertem úgy, és csak úgy a saját szavaimmal próbáltam imádkozni, hogy Uram, ha kedves előtted, akkor add meg nekem azt, hogy én nekem legyen egy magánvállalkozásom. Persze, bevallom őszintén, akkor még nem tudtam, hogy milyen terheket vesz az ember a nyakába. Teljesen kilátástalan volt a helyzet, úgyhogy ez csak egy mint vágy élt bennem. Aztán teltek múltak a hónapok, arról a munkahelyről is egy másikhoz mentem, és egyszer csöngött a telefon, egy volt kollégám keresett, ez olyan április körül volt, keresett és mondta, hogy hát ők most mennek Németországba egy munkára. Nagyon szép munka, feladat volt, egy autópálya tervezés, szakmailag tényleg azt mondhatom, hogy a csúcs. Ugye 90-es években egyesült a két Németország, és akkor addig ugye külön volt a közlekedési rendszerük, a hálózatuk is. Hát ugye nem azt mondom, hogy a határnál megállt az út, de eleve nem úgy voltak kialakítva az út kapcsolatok, hogy a két összejárható legyen a két ország. Na most a 90-es években, amikor egyesítették a két országot, akkor rengeteg ilyen feladat adódott, hát akkor ők őrült tempóba elkezdték egyesíteni a tényleg fizikailag is az országot, és rengeteg ilyen munka volt, amelyben a két ország részt össze kellett kapcsolni. Én egy olyan feladatban vettem részt, amelyik a Berlin-Hanoveri, tehát gyakorlatilag hogy a Kelet-Németországból, Nyugat-Németországból vezető autópályának felújítása volt, gyakorlatilag újjá terveztük, de a 32 vagy mikor épült autópályának a felújítása volt. és tehát mi ott tartunk csak, hogy tehát csörgött a telefon. És mondja az a kollega, hogy hát lenne egy ilyen lehetőség, hogy kikerülni Németországba egy ilyen munkára. Hát én elbizonytalanodtam, és nem nagyon tisztattam, hogy én ezt elvállalom. Hát végülis kétszer én már pórul jártam. Amellett akkor született nemrég Ádám. Ott hagyni most az egész családot, egyedül, én kint, ők itt, és nem mondtam neki igen. Ez áprilisban volt, aztán elhelyezkedtem egy másik munkahelyen, ahogy említettem, és akkor olyan június körül megint csak megkerestek, akkor már az a cég keresett meg, amelyik ezeket a kollégákat kiküldte, két vagy három kolléga volt, kiküldte Németországba, és akkor a főnök kérte, hogy menjek el hozzá és beszélgessünk. Hát elmentem természetesen, de bizonytalan voltam nagyon, és azt a feltételt mondtam neki, hogy hát abban az esetben vállalom, ez már június körül volt, hát abban az esetben vállalom el, hogyha szeptemberben kezdődik ez a munka. Végülis szerettem volna elmenni, mert szakmailag szép volt, de mondom, ezek a félelmek benne voltak. És ezt mondtam neki, hogy hát ha szeptemberben kezdődik, akkor elmegyek. Számítva arra, hogy azt fogja mondani, hogy ugyan már, hát szeptember, hát nekünk azonnal kell, hát akkor köszönjük szépen, nem kérjük. És a legnagyobb csodálkozásomra azt mondta, hogy jó, hát akkor szeptemberben lehet indulni. Hát nagyon meglepődtem otthon, és nem tudtam, hogy most mit érjük legyünk, de hát végül, ha már ezt mondtam, hogy igen, akkor egyetlen egy vigaszom volt, hogy azt mondták, hogy egy fél éves kintartózkodás van. Hát jó, mondom, hát végülis fél évet azért csak ki lehet bírni valahogy külön is. Aztán szeptemberben el is utaztam, és Adrián összepakolt a holmimat gondosan, beletett egy bibliát is, bibliaolvasó falhoz, hogy addig nem olvastam a Szentírást, beletett a bibliát is, és ott a magányomban elkezdtem foglalkozni a bibliával esténként, reggelenként, amikor volt időm is, olvasni kezdtem, és hát nem azt mondom, hogy akkor már kinyílt a szemem, de hogy kezd a gondolatvilágom úgy átrajzolódni. És aztán dolgoztunk, tehát szeptemberre kikerültem, december körül már azt rebesgették, hogy gyakorlatilag ez a munka olyan nagy volumenű, hogy ez nem fél évig fog tartani, hanem két évig. Hát én azt mondtam, hogy semmikért. Én mondom, hogy semmikért nem tudom elvállalni. Mondom, maximum akkor, hogyha a családom is kijöhet. Hogy gondoltam, hogy hát akkor együtt vagyunk, hát azért csak úgy könnyebb. És tényleg meg is engedték, hogy kijöjjenek ők. Úgyhogy akkor az történt, hogy ez 93 júniusában ők is kiutaztak hozzám. És hogy mennyire áldott volt ez a kintartózkodás, az egy egyszerű kis példával hadd szemléltessem. Hát nekem volt akkor még úgy volt, most nem tudom hogy van, de akkor úgy volt, hogy tartózkodási engedély kellett, ha valaki minden 3 hónapnál tovább dolgozik ott, vagy tartózkodik, akkor minden 3 hónapban meg kellett kérni a vízumot. Na most a családtagokra ez nem vonatkozott. Tehát ők gyakorlatilag egy útlevéllel kijöttek, és tartózkodás engedélyük nem volt. De a Zolti is, meg az Edit is olyan korú volt, hogy ők iskolásak voltak, tehát elkértük itt az iskolába, és azért szerettük volna, hogy ott ők beiratkozzanak, és tanulják a németet. Hát és ez volt a fő szempont nekik. De hát ha nincs tartózkodás engedélyük, hát az iskolába nem veszik föl őket. Hát az egyik kollégám, aki Berlinbe ment el hasonlóan ezzel a céggel, ott vasútat tervezni, az kénytelen volt hazautazni, mert a gyermekei nem kaptak tartózkodás engedélyt, az iskolában nem vették föl. Hát úgy jöttek ők ki, akkor Németországba, hogy hát ha sikerül megszerezni a tartózkodás engedélyt, akkor maradnak, illetve nem a tartózkodás, ha sikerül az iskolába beiratni őket, akkor maradnak, ha nem sikerül, akkor hazautaznak. És hát Isten milyen nagy csodákat tud végezni. elment Adrián a két gyerekre az iskolába, ott nem kérdeztek semmit tőlük, egyből ott fogták, hogy na akkor tanuljanak, úgyhogy ott az iskola úgy volt, hogy júliusban fejeződött be, és egy hónapos szünet volt. Na most ők kikerültek június végén, gyakorlatilag ők egyből mentek tovább az iskolába, a német iskolába, egy hónapot tanultak, és akkor utána ugye volt egy augusztusban szünet, és szeptemberben folytatták tovább a tanulmányaikat. Tehát ezzel az egyszerű kis példával szeretném azt illusztrálni, hogy tényleg mennyire nem rajtunk múlik, és hogy ezt a kintartózkodást, hogy mennyire nem is elleneztem, nem akartam, mégis úgy gondolom az Isten ezt akarta, hogy menjünk. És azért ebből azért nagyon sok előnyünk is származott szakmai téren is, nyelvterén, anyagilag is. Két év lejárt, és tekintve, hogy a szerződést nem lehetett meghosszabbítani, meg nem is merült föl bennünk, hát azért a Jakab levélében is benne van az igen, hogy azért majd, ha az Isten megengedi, tehát nem úgy működik az, hogy most megyek egy évre, adott veszek, hanem ha az Isten megengedi. Tehát akkor már azért az Isten igéi szerint próbáltunk dönteni, és hazakerültünk végül is két év múlva, és gyakorlatilag ezzel a kintartózkodással megteremtődött az a feltétel is, hogy egy vállalkozást alakítsunk ki magunknak. Mégis akkor anyagi háttér volt, szakmai is azért egy nagyon szép referencia volt, hogy egy ilyen munkába az ember részt tudott venni. Így aztán akkor meg is alakítottuk ezt a kis vállalkozást, amit a mai napig hát folytatunk ketten. És hát pont a vállalkozás keretein belül tapasztaltuk meg Istennek ezt a méretetlen nagy kegyelmét, mert ilyen kis vállalkozások azért munkát elég nehezen kapnak. És ahogy említettem az előbb is, hogy elég sikamlós dolgok is előfordulnak. Tehát ezektől elhatárolódunk, így aztán elég nehéz ez a vállalkozás. Én 99-ben, még annyit mondani, 99-ben konfirmáltam, tehát én eljutottam akkor arra a döntésre, hogy látok ezt a mérhetetlen nagy hálát adva az Istennek, hogy ennyi jót tett velünk, akkor eljutottam erre a döntésre. És aztán dolgoztunk, végeztük a munkákat rengeteg fáradtsággal. Még egyszer egy olyan gondolat érlelődött bennem, hogy hát szép-szép, hogy az ember így dolgozik és csinálja a szakmáját, de hát az Isten előtt ki tudok fölmutatni. Hát én nem hiszem, hogy az, hogy most egy x kilométer utat az ember megtervezett, hogy az elegendő legyen. És valahogy úgy szerettem volna megkapni azt, hogy Uram, hagyd nekünk valami szolgálatot is, hogy tényleg a te dolgaidban is tudjunk tevékenykedni. Sokat imádkoztunk ezért, nem volt nekem célom, hogy ezt csináljam, azt csináljam, hanem azt szerettem volna, hogy tényleg az Isten adjon. És egyszer a gyülekezetből valaki odajött hozzám, és kérdezte, hogy lenne kedvünk a Gedeon szolgálatba részt venni. Elmesélte, hogy ez miből áll, ez a szolgálat gyakorlatilag Bibliát visz iskolákba, kórházakba, idős otthonokba, és tulajdonképpen ugye, aki már a templomba eljut, az egész más helyzetben van, de nagyon sok ember elsőjött a templomig. Na most mi tulajdonképpen úgy szoktuk mondani, hogy az Isten kinyújtott karjai vagyunk az egyházak felé, mert akik nem jutnak el a templomba, legalább azok is kapjanak egy lehetőséget, kapjanak egy Bibliát, hogy ha úgy látják, akkor megismerhessék az Úr Jézust. Úgyhogy én bevallom őszintén, hogy életemnek a csúcsa ez a szolgálat. Nekem annyi örömet jelent, mert annyi elesett emberre találkozunk, és olyan jó, hogy csak egy pici, egy szép szót mondani nekik, vagy csak egy pici segítséget adni nekik, felemelni azt, aki tényleg rászorul, akár a kórházakba is. Sokszor nagyon lehangoló, nem csak a kórházi állapotok, az a rengeteg beteg, haldokló, és ott mondani egy kedves szót nekik, átadni egy Bibliát, hát azt mondom tényleg, hogy ma a foglalkozásom nem semmi ehhez képest, amit ilyenkor átélek, milyen örömhez nekem. Úgyhogy mégis ezzel szeretnénk zárni, hogy hálás vagyok nagyon az Istennek, hogy a nehézségek, de az örömök és az ajándékjai által is megmutatta az ő hatalmasságát, azt, hogy nem mondj le rólam, és tudom jó, hogy ezzel a szolgálattal is azt akarja, hogy valamit cselekedjek neki. És hálás vagyok a családomnak is, Adjennek is, hiszen azért Isten indítatására az első lépéseket azért csak ő adta nekem, hogy bepakolta a Bibliát, annak idején, amikor ott egyedül voltam, ilyen Isten tiszteleti kazettákat is küldött, és nagyon-nagyon fontos volt számomra. És hálás vagyok azért is, hogy a gyermekeim viszont megismerhették már gyermekkorukban az Úristent, és az ő útján járnak. Úgyhogy hát köszönöm szépen, ennyit szeretném volna elmondani.
Hát én egész más oldalról szeretném az életünkkel kapcsolatos Isten munkálkodását elmondani nektek, arról, hogy mennyi ajándékot kaptunk így az életünk során. Amikor Zolti megkért, hogy hát tegyünk, egy bizonyságtételt tegyünk, akkor ez úgy meg is lepett engem, de valahogy úgy éreztem, hogy annyi olyan dolog történt az életünkben, amit úgy lehet, hogy nem csak az kell, hogy mi megéljük ezeket és magunkkal tartsuk, hanem hogy másoknak is elmondjuk, hát ha valaki másnak egy erősítést jelent. És hát érdekes volt másnap, ahogy Zolti megkért, másnap éppen a Bibliában olvastuk is azt, hogy a Máté 10.32-ben az Bibliaos olvasó kalauz szerint, hogy aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei atyám előtt, és hát ez olyan késztetést adott, hogy hát igen, el kéne mondani ezeket a csodákat. Hát magamról annyit tudok mondani, hogy egy istenfélő családba születtem, ötödik gyerek voltam, hát hatan vagyunk testvérek. Hát édesapám református volt, édesanyám meg katolikusnak nevelték, de édesanyám áttért református hitre, hogy ne legyen ilyen kavarás a családban, és végülis mi reformátusként nőttünk fel, és hát megkereszteltek persze. És hát nekem szép emlékem van így a szüleimmel kapcsolatosan, hogy apukám is kisgyerekkorunkban úgy imádkozott velünk, hogy átfogta az ember kezét, és akkor úgy imádkozott, ezek a szép emlékek. És hát tulajdonképpen ő nagy kockázatot vállalt az a 50-es, 60-as években, hogy minket templomba járattak, mert tanár volt, és hát akkoriban eléggé kockázatos volt tanároknak templomba járni, vagy hát a családját is így templomba irányítani. Hát édesanyám is ezen volt, tehát ugye eléggé egységesen ezen az alapokon neveltek bennünket. Konfirmáltam, és hát Bibliát is olvastam, de valahogy úgy mégsem tudtam úgy olyan teljesen átadni magamat Jézusnak, és azért imádkoztam, és mondom, olvastam is a Bibliát. Amikor egyetemre jártam, hát akkor is úgy, hát egyre kevesebb idő adódott valahogy, ez biztos, hogy nem véletlen, hogy úgy az ördögnek a kísértése, hogy az ember úgy eltávolodjon az Istentől. De azért mindig ez bennem volt, hogy az Istenhez fordultam, és hát aztán utána, amikor összeházasodtunk, akkor eléggé eltávolodtam, mert úgy hát nem jártunk templomba egyáltalán, pedig úgy benne volt az emberben, hogy hát azért úgy kéne, de valahogy elaltattam ezeket a dolgokat magamban. Aztán megszülettek a gyerekek, az Zolti meg az Edit, és akkor őket is megkereszteltettük. Hát az első nagy megrázkódtatás az életemben így, ami úgy jobban megint visszahozott Isten, ez az volt, amikor édesanyám beteg, halálos beteg lett, és hát akkor elkezdtem nagyon testvéreimmel is imádkozni, hogy hát ha csoda történik, és meggyógyul, és aztán mégis meghalt, és hát nagyon megrázott, és nagyon úgy éreztem, hogy kiszaladt a lábam alól a talaj. És hát aztán gyakorlatilag utána összeköltöztünk édesapámmal, és a gyerekeket hittanra járattuk, tehát az Lotit és az Editet, ott Budahegyvidéken, és aztán úgy fokozatosan egyre több olyan nehézség adódott az életünkbe, azzal együtt, hogy örömök is voltak, mert ugye Ádám megszületett, és de hát az Zolinak ugye novemberben megszűnt a munkahelye, és hát pont az Ádám születés előtt egy 3 nappal a felmondó levelet meg is kaptuk. Erről a munkahely megszűnésével, tehát nagyon el voltunk keseredve, és akkor a kórházban, hát benn volt a Biblia, meg a Biblia olvasó kalauz, akkor már úgy olvastam a Bibliát, és hát a kórházi ágyon olvastam, hogy ami úgy nagyon megdöbbentett, és úgy éreztem, hogy nekünk szól mindenképpen a Jeremiás 33:3, úgy szól, hogy kiráts hozzám és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. És a folytatása meg úgy szól ennek az igének, hogy a babiloni fogságból, ugye, amikor minden puszta lett ott Jeruzsálembe, hogy vissza fog még térni a nép, és fog még mindjárt a terült keresem. Tehát itt arról szól az ige, hogy minden pusztaság, és azt mondja az Úr, hogy e puszta helyen, amelyen nincs ember és barom, és ennek minden városában pásztorok fognak még lakozni, és a végén meg még azt mondja, hogy még jónyányok fognak átmenni a számlálónak a keze alatt, ezt mondja az Úr. És ez végig azt írja itt ebben az igében, hogy hát meg fog pesdülni itt az élet, ugye helyrehozza, helyreállítja az Izrael életét, és hát ez annyira úgy éreztem, hogy nekünk szól, hogy annyira el is voltunk keseredve, hogy amikor a Zoli bejött a kórházba, akkor én hát kivittem a folyosóra a Bibliát, és elmondtam neki, hogy én ezt olvastam, és biztos, hogy valami jó kell, jöjjön. És hát ezek után ugye, hát ugye új munkahelyekre helyezkedett el, és akkor jöttek ezek a hívások, hogy Németországba hívták a Zolit, és hát tényleg tulajdonképpen az, hogy Zoli kiment Németországba, hát valóban új dolgok következtek az életünkben, teljesen gyökeresen megváltozott így az életünk. Hát sok nehézséges küzdöttünk, mert ugye ő szeptemberben elutazott, én meg itthon maradtam a 3 gyerekkel, és hát ugye édesapámmal együtt laktunk, és hát mi egyrészt azért is nem tudtunk kimenni, mert hogy az aput akkor ápolni kell, vagy hát ő mondjuk járóképes rendesen jó egészségnek örvendett, de hát azért nem hagyhatjuk ott, mert nem azért költöztünk össze. Ugye? És ezek után édesapám októberben kapott egy meghívást Kanadába, hogy fél évre meghívják. Hát ez elég viccesen jött ki, hogy az Zoli kiutazott Németországba, én otthon maradtam az apu miatt, és végül is a 3 gyerekkel mégis egyedül otthon maradtam, de hát iskola évben ugye nem akartunk változtatni, meg nem is, hát szóval nem is volt arról szó, hogy több időre mennénk ki, mint ugye csak fél évre volt elsőnek kifutása az Zolinak az, hogy kint fog tartózkodni. És akkor decemberben Zoli hazajött karácsonyra, és akkor mondta, hogy tovább is lehetne kint legyen, és hát akkor mi is ki kéne utazzunk. És hát ez a sok kudarc, ami ugye ez a 2 utazásra adódott, ez annyira elbizonytalanított bennünket, és a pályaudvaron, amikor elváltunk, hogy visszautazott Németországba, akkor úgy váltunk el, hogy azt mondtam neki, hogy csak akkor megyek ki, hogyha az Isten ezt megengedi. És hát ettől kezdődően olyan megsokasodtak a nehézségek. Nekem is otthon a gyerekekkel is, betegségek is, mindenféle összejött, és Valahogy úgy éreztem, hogy ezek az előző utazások is, amik ugye Kanadába vagy Olaszországba, hogy készültünk, vagy mintha valami átoksúly lenne rajtunk, és hát nagyon nyomasztott ez, és hogy lehetne ettől megszabadulni, hogy olyan szívvel, élekkel, könnyű lélekkel tudjunk elutazni Németországba, ha ezt az Isten megengedi. És akkor végülis arra jutottam, hogy elmentem a Cseri Kálmánhoz, és elmondtam neki ezt, hogy mi hogy jártunk, és hogy úgy érzem, hogy valami olyan átoksújtás van rajtunk, és átok nehezedik ránk. És hát persze én magamról nem is mondtam semmit, hogy esetleg én is valamit hibáznék ezekben a dolgokban. És ahogy beszélgettünk, hogy kezembe adta a Gedeon történetéről szóló könyvet, meg megkaptam a Naamán történetéről az evangelizációs kazettákat, és hát hallgattam ezeket, és akkor többször ugye elmentem hozzá beszélgetni, és utolsó alkalommal, mármint utolsó előtti alkalommal, amikor így elmentem beszélgetni, akkor kezembe adta a Modenzo Ernőnek az Ördög Igézetében című könyvet, és azt a bocsátott útra, hogy ha ahogy olvasod a könyvet, és olyat tapasztalsz, olyan bűnt, ami te életedben is megtörtént, akkor azt írd föl egy listára, és akkor úgy gyere legközelebb. Hát igen, hosszú listával tértem vissza, és hát vele előtte megtagadtam az én bűneimet, megvallottam a bűneimet, megtagadtam, és tulajdonképpen ez egy olyan jó felszabadult érzést adott nekem, hogy olyan könnyűnek éreztem magam utána, és olyan lendületet adott az életemnek, és hát az életünknek is. És akkor húsvétkor, ezután, ez egy olyan február elején volt, és akkor húsvétkor Zolinak ki is mentünk, és elmeséltem mindent, ami úgy történt velem. Hát akkoriban a telefon nem volt ilyen nagyszerű, mint most. Levelekkel tudtunk értekezni, és akkor ott hagytam nála a kazettákat, ezeket a Naamán evangelizációról szóló kazettákat, Naamán történetéről szóló kazettákat, és hát olyan jó volt olvasni a levelében, hogy azt írta, hogy már alig várja, hogy hallgathassa a kazettákat minden este a munka után, és jó volt. Aztán azt is megértettem még előtte az egyik ige hirdetés alkalmában, mert hát akkor már elmentem a templomba sűrűn, hogy nekem attól, hogy én az apot őrzöm, attól nem lesz üdvösségem. Ez persze nem azt jelenti, hogy őről nem kell gondoskodnom, az alatt az egy év alatt, amíg ugye kint lennénk Németországban, de hát nem ettől fog függeni az üdvösségem, hogy ezt fogom tenni. És akkor végül is teljesen hát úgy éreztük, hogy az Isten megengedte, hogy kint legyünk Németországban, ki is utaztunk, és hát ahogy Zoli mondta, hogy tényleg életünk legszebb éve volt, az annyira stresszmentes, csupa örömmel teli, hogy erre mindig nagyon szívesen emlékezünk. Azt még el szeretném mondani, hogy azért itt is adottak igencsak kísértések, az ördög kísértése, mert az iskolában az Edith tanítónénie, hát autogén tréninget kezdett bevezetni a gyerekeknél, úgy hívták, hogy Fantasy Reise, az ilyen fantázia utazás, és hát egy alkalma úgy jött haza Edith, hogy ez január, tehát kimentünk júniusban, és a következő januárjában úgy jött haza Edith, hogy képzeld el, hogy mi történt az iskolában, be kellett vinni a kabátokat, leteríteni a földre, lefeküdtünk, és akkor lágy zene szólt, a tanítónéni meg valami szöveget mondott, és az egyik osztálytárs az úgy elaludt, hogy alig bírták fölrázni. Egyszer olyan mélyen, pedig egy olyan 10 percet, 15 percet tartott ez az alkalom, és hát a következő héten volt egy szülői értekezlet, ahol ezt a tanítónéni nekünk tálalni is akarta, tálalta, és én nagyon megrémültem ettől az egész dologtól, mert beszéltünk is a gyerekekkel ilyen dolgokról otthon, és úgy éreztem, hogy el fogjuk veszíteni az Editet, és akkor aznap volt, amikor a szülőértekezet lett, ez a 17-én, aznap az volt az Spurgeonben, ez a Isten ígéreteinek tárház, ezt akkor olvastam, hogy Isten azt mondta, bizony én veled leszek. És itt írja azt, hogy hát Mózest ugye elküldi a magyarázatban, Mózest ugye elküldi a fáraóhoz, de hát nem kívánja azt, hogy egyedül legyen, hanem éppen azt mondja, hogy bizony én veled leszek. És akkor a magyarázat második részében teljesen úgy éreztem, hogy nekem szól. Azt írta, hogy az én esetemben ugyanez a helyzet. Ha az Úr küldetésében úgy indulok, hogy az ő erejében bízom, és az ő dicsőségére tekintek, akkor biztosan velem lesz. Azzal, hogy Isten küldetést ad, kötelezi magát, hogy támogatni fog engem. Nem elég ez? Mi többet kívánhatok még? Ha az összes angyal és arkangyal állna is mellettem, csődöt mondhatok, de ha ő velem van, biztos a győzelem. Csak arra kell ügyelnem, hogy ígéretéhez méltóan viselkedjem. Ne legyek félénk, elcsüggett, gondatlan, vagy elbizakodott. Micsoda személyiségé kellene válni annak, akit Isten maga kísért. Ilyen támogatás tudatában legyek ember a talpamon, és menjek bátran oda, ahová az Úr küld. Hát így mentem el. Hát, féltem is, de valahogy úgy éreztem, hogy ezt mindenképp mondani kell a tanítónének, és hát a fogadóra, vagy szülőértekezlet végén szóltam is, hogy nagyon szeretném, hogy ezen az Editnek nem kellene részt vennie. Legnagyobb meglepetésemre abszolút akceptálta, nagyon kedvesen azt mondta, hogy rendben, akkor majd ő kap egy könyvet, és kimegy a folyosóra. És a csúcspontja pedig az egésznek az, hogy hát erre felfigyelt az egyik anyuka is, hogy ugyan mi az az ok, amiért az Editnek ezen nem kell részt vennie. És meg is hívott magához, és megkérdezte, és én mondtam, hogy ezek nagyon komoly okult problémákat idéznek elő egy gyereknél, és ezért nem, és még annyira izgatta őt ez az egész dolog, hogy amikor Budapesten jártak, még akkor is felkerestek ezzel kapcsolatosan, és hát, hogy mi történt utána velük, azt nem tudom, de gondolom, hogy biztos nem maradt nyom nélkül az, hogy ez így történt. Aztán hazajöttünk, hát nagyon sok munka volt a vállalkozás indulásával, sok nehézség adott, és hát a világ gondjai, hogy a magvető példázatában is van, hát egy kicsit ránk is érvényes volt, mert ugye egy kicsit megkopott a hitünk, és hát nagyon sok nehézséget küzdöttünk, és ugye minél több nehézség volt, annál kevesebb idő maradt arra, hogy Istenhez forduljunk, és hát ez egy ilyen ördögi kör lett, de nem távolodtunk, szóval úgy nem annyira, csak úgy érzem, hogy úgy megkopott egy kicsit a dolog, és aztán hát én beteg lettem 1997-ben, és ez is biztos, hogy azért is alakult, hogy Isten közelebb húzom újra magához, és hát közölték velem, hogy nagyon sürgősen operálni kell, mert nagy probléma van, és hát ez igen mélyen érintett, mert az Ádám még óvodás volt, a legkisebb gyerekünk óvodás volt, a másik kettő is hát ugye kicsi volt még, és hát eléggé veszélyes volt, hogy akár meg is hallhatok, hogyha nem kerülök időben műtétre, és illetve hát annak is a kimenetele hogyan alakult, és hát én nem felejtem el azt az alkalmat, amikor a váróteremben várnom kellett az orvosra másfél órát, és hát végig imádkoztam, könyörögtem, hogy fel tudjuk nevelni a gyerekeket. Hát különösen mondom, az Ádám miatt így aggódtam, hogy annyira kicsi volt még, hogy még a sínre se tudtuk egy picit se rakni, hogy iskolába elinduljon. És ezek után két olyan valakivel beszéltem, akinek hasonló műtéte volt, és az egyik azt mondta, hogy hát ez nagyon rossz, ilyen rossz, olyan rossz, a másik pedig azt mondta, hidd el, hogy egy teljes testi-lelki megújulás lesz, abban lesz részed. és mind a kettő adott egy-egy orvos nevet, hogy kihez menjek, és visszamentem a leletemért, aki ahhoz az orvoshoz, egy idős orvos bácsihoz a kórházba, ahol felfedezték ezt a problémát, és bementem, hogy miért szeretném elhozni a leletemet, elmondtam neki, és azt mondta, hogy menjen ki, üljön le a váróterembe, és majd én elviszem a legjobb orvoshoz. Ez most ilyen meseszerűnek tűnik, de pedig ez így történt, és én szolgai módon leültem, és megvártam, és elvitt engem valóban egy harmadik orvoshoz, és tényleg a legjobb orvos volt, és annyira érdekes, mert még utólag meg is tudtam, hogy egy hívő orvos volt, aki ilyenkor kezébe kerültem, és tényleg a legjobb orvos kezébe. És a műtét előtt pedig hát rettenetesen izgatott az, hogy igazából élhetek, vagy nem élhetek. Föl tudom nevelni a gyerekeket, vagy nem. És nagyon olvastam a Bibliában az igéket, és azt, hát nem tudom, ezt találtam kérni az Istentől, hogy én ezt írásba szeretném látni, hogy mi a terve velem. És hát a műtét előtt pont akkor olvastam az Ezékiel 18:32-t, az úgy szól, hogy és nem gyönyörködöm a meghaló halálában, hanem térjetek meg és érjetek. És akkor tudtam, hogy élni fogok. És ez most már 14 éve van, és ez annyira biztos tudattal vagyok, hogy Isten megadja azt, hogy a gyerekeket mind sínre tudjuk rakni, és fel tudjuk nevelni, és ez így is volt eddig is. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok ezért Istennek. És még befejezésként annyit szeretnék elmondani, hogy hát a mostani helyzetben, ez a bizonytalan világban, a jövőnket illetően ez sok minden úgy szorongat, úgy szorongással tölt el, vagy töltött el, különösen az elmúlt hónapokban, és hát úgy az egyik alkalommal most éppen olvastuk a Máté igényét, Máté evangéliumát, és az egyik reggel, amikor most áprilisban úgy kezdtem az imádságot, a bibliaolvasás előtt, hogy én szeretném tudni, Uram, hogy végülis helyünkön vagyunk, ezt kell csinálni, vagy nem kell ezt csinálni, mert annyi sok bizonytalanságban a vállalkozásunkban is, meg a megélhetésünket illetően, meg hát idősebb korunkra vonatkozóan is, hogy mi a terve az Istennek velünk, és hát kértem, hogy Istenem válaszoljál nekem, hogy mégis mi a te terved velünk, és akkor olvastam a Máté 6:25-öt. És az volt az ige, pont akkor az bibliaolvasókkal ahhoz szerint, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem több-e az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrve nem takarnak, és ti mennyei atyátok, eltartja őket, eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok azoknál. Kicsoda pedig, aki közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező lidiomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, a ti kicsinyítőek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk. mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jó tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Istenek országát és az ő országát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. És ezzel szeretném zárni, hogy nagyon megható volt számomra az, hogy az Isten azonnal válaszolt, és annyira úgy gondolom, hogy valóban sokkal jobban kellene az embernek bíznia, és valóban az Isten ráadásként mindent megad, hogyha az ő dolgát keresünk, és nekünk is ebben kell bíznunk. Ezzel szeretném ennyi befejezni ezt.
Ha valakinek kérdése van, akkor nyugodtan feltehetné ezzel kapcsolatosan. Ha nincs, akkor így rövid imával bezárjuk el. Mennyei édesatyám, állunk és dicsérítünk érthetetlen nagy kegyelmedért. Köszönjük, hogy nem úgy válsz meg, hogy megérdemelnénk. Hálásan köszönjük ezt a csendes hétvégét. Köszönjük, hogy itt együtt lehetünk, szülők és gyermekek. És nagy öröm látni, hogy gyermekeink is ilyen jó úton járnak. Köszönjük a te kegyelmedet, szeretetedet, amelyel körülveszed őket. És megköszönjük azoknak a lelkészeknek és hitoktatóknak is. Szolgálóknak a munkáját, akik gyermekeinket ide vezették, állunk ezt a ifjúsági gyülekezetet.